Könnyen csak így be tudjuk dobozolni. Emlékeztek, így az első alkalomról beszéltünk, hogy Isten az, aki megszabadít bennünket a múltunktól. Emlékeztek, itt a kukát húzogattam, és Isten megszabadít a múltunktól. Aztán beszéltünk Istenről, nagy rendezőről. Ő a rendező József történetéből. Aztán múlt héten emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy Isten az, hogy Isten nagy. És Isten nagyságáról, és mit jelent ez számunkra. És ma izgalmas témánk van, Isten szeretetéről szeretnénk beszélni. És Hósás könyvéből szeretnénk beszélni, úgyhogy kérlek, nyisd ki a Bibliádat Hósás könyvénél. De mielőtt felolvasunk Hósás könyvénél, nyisd ki a Bibliádat. Ha nincsen Bibliádot, hátul tudsz Bibliát szerezni, bár Hósás könyve nincsen benne, mert az új szövetség, ami hátul van. És hogyha szeretnél bármikor elfejtetted elhozni a jegyzetfüzeted, vagy nincs jegyzetfüzeted, akkor hátra szaladsz, bár mikor, vagy megragadod az Isten tisztelet előtt, és vannak jegyzetpapírok, és tollak, és hogy lejegyezhess. Nem egyszerű dolog így lejegyezni azt, amit így Isten szól hozzánk. Vagy nem tudom, csak én vagyok ilyen pupák, de így például erre az üzenetre, hogy készültem, körülbelül valahol a hét során fél egy tájékában felébredtem, és három kristálytiszta gondolat volt három Hósás könyvéből, ami olyan volt, hogy wow, ezt gyorsan le kell írnom, ezt le kell írnom. És jó, hogy leírtam. Mert nagyon sokszor szokott velem történni, hogy úgy érzem, hogy Isten mond valamit, szól hozzám valamit, és nem jegyzem le. És hiába erről ködök, csak nem tudom utána elővenni. Oké? Úgyhogy ez az ajánlatom mindannyiunk számára. Vegyél egy jegyzetfüzetet, legyen egy Isten tiszteleti jegyzetfüzeted. Ahova fogod és leírod azt, amit Isten mond neked. Leírsz néhány gondolatot, ami szól hozzád, leírsz néhány gondolatot, ami megszólít, és a hét során át tudod nézni, és ki tudod egészíteni azokkal az igeversekkel, amiket említünk, amiről beszélünk. Mit teszel? Az üzenetet, amit Isten adott neked, folytatod, elmélyül benned, tieddé válik. Ez fog uralkodni az életedben, ahelyett, hogy mindenfajta más uralkodjon az életünkben. Jó ötlet?
Igen.
Akkor cselekedjük meg. Oké, tehát Hósásból fogunk beszélni, és... De mielőtt még így felolvasnánk pár verset innen, nem tudom, hogy hányan tudjátok, de az ószövetségi proféták nem csak vagy csupán kaptak egy üzenetet, amit el kellett mondaniuk, hanem voltak olyan fennforgások, ahol Istennek az volt az akarata, hogy az üzenetet, amit kaptak, ne csak szóban adják elő, hanem testesítsék meg, vagy játsszák el, vagy adják elő. Ilyen dramaturg. Oké? Tehát az ószövetségi proféta hirtelen egy színésszé is vált, akinek nem csak egy üzenete volt, hogy hé, halljátok meg, így szól az Úr, hanem az életében meg kellett azt az üzenetet testesíteni. Ez nem minden alkalommal, de volt erre jó sok példa. Például Ézsaiás 20-ban Istentől kapott egy üzenetet, hogy vetkőzzön le mezítelenre, vegye le a saruját és a ruháját, és 3 éven keresztül így éljen, mert Istennek volt egy üzenete a népe számára. És Isten üzenete az volt, hogy akkor Asszíria volt a világbirodalom, a másik nagy birodalom Egyiptom volt. És Isten üzenete az volt, hogy Asszíria fogja foglalni Egyiptomot, és az egyiptomiakat fogságra viszi teljesen ruha és saru nélkül, és Izrael ne keressen az egyiptomiaknál menedéket, politikailag, és gazdaságilag, és szövetségileg, és a király ne forduljon Egyiptomhoz, mert ez lesz az egyiptomiaknak a sorsa. Ez volt az üzenet, Ézsaiás átadta, és 3 éven keresztül eljátszotta Okay. Egy másik esetben Jeremiásnál is volt ilyen, Jeremiásnál több esetben volt ilyen. A 27. fejezetben Jeremiásnak kellett csinálni egy fa járomot vagy igát, amit az állatok használnak, az igavonó állatok, amit a nyakába kellett Jeremiásnak venni ezt, és így kellett hosszú időn keresztül sétálni és járni a városba, és mindenhol, hogy ez a járom, ez az iga ott volt a nyakába, mert volt egy üzenet. És az üzenet az volt, hogy Isten a nép engedetlensége miatt az országot, és a környező országokat is egyébként, Nabukodonozor, a babiloni király kezébe adta, és ő teszi rájuk ezt a jármot, és hogy fogadják el ezt az igát. Ne rugódozzanak ellen, ez volt Jeremiáson keresztül a szóbelüzenet és a dramaturg, és hosszabb időn keresztül. Oké, okay, na most miért mondom ezt? Hósás könyve hasonló. De azt gondolom, hogy az összes dramatizált profécia, nem tudom, hogy hívhatjuk-e így, de az összes dramatizált profécián vagy az összes dramatizált profécia közt Hósásnak adott üzenet és az üzenet előadása a legszenvedélyesebb és a legmegdöbbentőbb. Oké? Okay? Ami történik itt, hogy Isten szól ehhez a prófétához, és azt mondja, hogy menjen és vegyen magának egy feleséget, aki parázna, prostituált. Egy olyan feleséget választom magának, aki prostituált. Ezt neki el kellett játszani ezt a szerepet. Olvassuk el Hósás 1-ből, nézzük meg, második, harmadik versben. Oké? Okay. Hósás 1-2-ben, amikor az Úr beszélni kezdett, Hósás által, azt mondta az Úr Hósásnak, menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert bizony paráználkodik az ország, nem követi az Urat. Oké, okay, mit jelképezett ez? Miért kellett Hósásnak egy ilyen dolgot tenni? Mert volt egy üzenete Istennek. Istennek az üzenete az volt az ország számára, Izrael számára, hogy ti hűtlenek vagytok hozzám. Ti bálványok után szaladgáltok. Ti odaadjátok magatokat mindenkinek. De én vagyok a ti igazi férjetek. Én vagyok a ti igazi vőlegényetek, mondja Isten. Én alkottalak, én mentettelek meg benneteket, én tartottalak meg benneteket, én gondoskodtam rólatok, és ti pedig olyanok vagytok, mint egy hűtlen feleség, mint egy parázna, mint egy prostituált. Ez volt az üzenet. Hósásnak pedig el is kellett ezt játszania. Harmadik vers. Elment tehát, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az várandós lett, és fiút szült neki. Oké, okay, úgyhogy itt kezdődik a történet, és én bátorítalak, hogy ma beszélünk erről, és Hósás könyvét olvasd el, és gondolkodj róla, és tanulmányozd át. Gondolkodj erről, mert nagyon erőteljes az üzenet. Nagyon erőteljes az üzenete. És fogta, és Hósás feleségül vette ezt az asszonyt, akiről nyilvánvaló volt, hogy hűtlen, és hogy így él, szült 3 gyermeket, legtöbb kommentár azt mondja, hogy az első Hósástól a másik kettőnek már Hósásnak nem volt köze, és fűvel fával összeszövetkezett, odaadta magát, és ez az üzenet. És egyébként ez az üzenet nem csupán Izraelnek szól, hanem ez az üzenet a történelemről, a világról, az emberiségről is szól. Mert Isten itt úgy mutatkozik be, hogy ő nem csak teremtő, mi a teremtményei, ő nem csak király és mi az alattvaló, ő nem csak pásztor és mi a juhai, hanem ő a vőlegény, a férj, és mi a mennyasszony, a feleség. Oké? Okay? És ami történik a történetben, és majd el tudod olvasni, az az, hogy így él Gómer, a felesége, olyannyira, hogy egyre lentebb csúszik. Egyre elszegényedik, elhagyja a férjét. Különböző férfiakhoz szegődik. És a legvégén annyira elszegényedik, hogy rabszolga lesz. Ez az utolsó lehetőség, hogy ő maga rabszolgává válik, mert eladósodott. És amikor rabszolgává vált Gómer, akkor elvitték a rabszolga piacra, valószínűleg nyakába akasztottak egy táblát, amelyre ki volt írva, hogy eladó. És most jön Isten üzenete megint. Harmadik fejezetben, majd mindjárt meglátjuk, Isten megint szól Hóseáshoz. Azt mondja, menj el, és vásárold őt vissza, és szeresd őt. Nézzük meg, harmadik fejezet. Első vers. Azt mondta nekem az Úr, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret a társa, és mégis házasságtörő. Ahogyan az Úr is szereti Izrael fiait, de ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik az aszuszörlőt, ami egy áldozat, egy hála áldozata Baál istennek. Azt mondja, megvásároltam őt magamnak 15 ezüstér és másfél homer árpáért. Tehát ez az üzenet. Ez kellett, és ez nem Hóseásról és Gómerről szól csupán, hanem Istenről szól. Okay? Tehát a Hóseás könyve Istenről szól. Hogy milyen is Isten. Milyen is ő valójában. És szól persze rólunk is, hogy milyenek vagyunk mi magunktól, magunkra hagyva. Hűtlenek, mint ahogy Izrael Baál Istenhez és különböző báványokhoz fordult, ő bennük lelte kedvét, miközben Isten volt az, aki mindent adott és gondoskodott róluk. De elfelejtkeztek róla, mint egy férjezett asszony, a férjéről elfelejtkezik. És aztán az üzenet az, hogy most menj, Hóseás, és vásárold őt vissza, és szeresd őt. Mert én is így szeretem az én népemet. Én is ezt teszem az én népemmel. Úgyhogy, tudod mit? Hóseás könyve, könyvén keresztül meglátjuk azt az Istent, aki őrülten szeret. Aki őrülten szeret bennünket. Ez egy őrült szeretet. Túl a racionalitáson, túl azon, hogy mi éri meg neki. Drámai. Oké? És amit szeretnék tenni, az az, hogy csak így Hóseás könyvéből fog három vonalat, vagy fonalat. Mit láthatunk Hóseás könyvéből? Ben Isten szeretetéből meg. Isten felénk irányuló szeretetéből, oké? Okay? Úgyhogy ez is aztán be is fejeztük. Oké? Okay? Az első. Azt látjuk Hóseás könyvéből, és természetesen az egész Bibliából, hogy Isten szeretete őrült és szenvedélyes. Oké? Okay? Nem tudom, hogy vagy ezzel, vagy hogy gondoltál-e már erre, vagy találkoztál-e már ezzel, de Isten szeretete őrült és szenvedélyes. Mi általában, legtöbb ember úgy gondoljuk, hogy Isten szeretete szemtelen. Oké? Okay? Pókerarc, hűvös, hideg. Persze Isten szeret bennünket, igen, az azt jelenti, hogy úgy megtűr minket, nem? Úgy nem rúg ki bennünket, elvisel bennünket. Úgy elhordoz bennünket. Az, hogy ő igazán akar bennünket, vagy igazán vágyik ránk, vagy ő tűzbe menne értünk. Úgy értem, lehet, hogy erre így nem szoktunk gondolni. De, sőt, hogyha Jézus filmeket nézzük, Cefirellének a filme, így van, Jézus egy nagyon kiszámítható figura, nagyon érzelemmentes figura, egy szemtelen figura. Tudod, Jézus, aki megtestesíti Istent, aki a testé lett Isten, nagyon szemtelen. Mégis azt látjuk Hósás könyvében, hogy Isten őrülten szeret ti az ő népét, és szenvedélyes értünk, szenvedélyes. Hogyha olvasod ezt a könyvet, látod az Istenben dúló harcot. Szinte olyan, mint egy férj az ő hűtlen feleség iránt, vagy mint egy atya az ő gyermeke iránt, aki tékozló és eltávolodik tőle. Van ez a harc benne, hogy én szeretem, de ő hátat fordít. Most mit csináljak, most mit tegyek, most mit tehetnék? Olvassuk, 4. fejezetben ilyenek jönnek fel, hogy feladom őt, átadom őt, feladom, hátat fordítok. És aztán 11. fejezetben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy hogyan adnálak én fel téged? Ezt mondja szó szerint 11. fejezet 8. versében, hogyan adnálak oda? Megesett rajtad a szívem, fellángolt minden szánalmam. Azt mondja, Isten, fellángolt a szívemben minden szánalmam. És jól lehet, Isten megígéri, hogy fenyítés fog jönni az ő népére. De nem azért, mert nem szeret bennünket, hanem azért, mert szeret bennünket. És hogy megengedi, hogy Izrael az ő rossz döntéseinek a következményét elszenvedje, nem azért, mert nem szereti az ő népét, hanem mert szeret bennünket. És akarja, hogy észhez térítsen bennünket a következmény. Hogy aztán még inkább élvezhessük az ő végtelen őrült nagy szeretetét. Abszolút. Azt mondja, fellángolt bennem minden szánalmam. Tudod, ég a szívem. Nem tudom, néhányan vagytok itt szülők, akiknek már nagyobb gyerekük van, vagy volt időszak, amikor láttátok a rossz döntéseket, láttátok azt, hogy az út, amin jár a gyereketek, nem önpusztításnak az útja, vagy hibás döntések. És érezted, hogy tehetetlen vagy. Olyan sok mindent tudnál tenni, olyan sok mindent akarnál tenni. És ott volt ez a küzdelem. Isten ilyen. Isten nem egy szemtelen Isten. Isten nem egy hideg, egy hűvös Isten, akinek oly mindegy. Hanem Isten olyan Isten, aki az ő szeretetével, az ő szeretetében küzd érted. Küzd értem. Nem fogja átlépni azokat a határokat, hogy tiszteletben tartja a döntésünket, hogy tiszteletben tartja a szabad választásunkat, de mindent megtesz, küzd értünk. És ennek a kicsúcsosodása Isten szenvedélyének, szenvedélyes szeretetének, őrült szeretetének az Jézus Krisztusban volt a kereszten. Sőt, ez a passió, a szenvedély, a szenvedés. Ahogy mikor Jézus a kereszten van, tulajdonképpen Isten azt mondja, hogy én kész vagyok szenvedni érted, és én szenvedek érted, annyira szeretlek. Hogy azt mondja neked és nekem Jézus a kereszten, hogy Isten beleadja mindenét, azért, hogy visszavásároljon. Értjük? Azért, hogy az övé lehessünk örökre. Jézus a kereszten arról az Istenről beszél nekünk, aki nem az, hogy sokszor találkozok ezzel, ahogy küzdenek emberek ezzel a gondolattal, hogy Jézus meghalt a kereszten, és hogy Isten fia meghalt, hogy ha Isten fia meghalt, ha Istennek meg kell ölni a fiát, akkor nekem nem kell egy ilyen Isten. Nekem nem kell egy ilyen Isten. Miért nem, ha Istennek meg akar bocsátani nekem, ha meg akarna váltani engem, miért nem tehetné meg máshogy? Miért nem iratná fel az égre? Tudod, egy költeményt, és mondjuk így. Vagy énekel egy gyönyörű dalt, és úgy. Sokkal Úgy értem, nem lenne más módja, ahogy Isten, vagy csak legyint egyet, és azt mondja, hogy megbocsátom a bűnödet, felejtsük el, szőnyeg alá vele. Biztos, hogy ez egy csodálatos Istenről árulkodna? Biztos, hogy ez egy olyan Istenről, aki annyira szeret bennünket, hogy a tűzbe megy értünk? Biztos, hogy ez egy olyan Istenről árulkodna, aki azt mondja, hogy inkább meghalok, érted, mint élek nélküled. A tűzbe megyek, érted. Megmutatom neked. Nem csak írtam egy költeményt, nem csak énekeltem valamit, nem csak az én igazságrendszerembe sikerült valahogy kibogoznom azt, hogy te megúszd, és én is megúszom, hanem én nem úszom meg. Érted? Én nem úszom meg. És én nem akarom megúszni, azt mondja. Erről szól a kereszt. Isten nem úszta meg, hogy mi megússzuk. Ez sokkal nagyobb szeretet, nem? Ez őrült szeretet. És ennek persze a mi kis véges megértésünk, hogy rátekintünk a keresztre, és arra, hogy Jézus meghal a kereszten, olyan kicsi részét látjuk. De hiszem, hogy az egész örökkévalóság arról fog szólni, hogy egyre inkább meglátjuk. Mostantól kezdve örökre. Hogy Isten nem csak legyintett egyet. Hogy Isten nem csak azt mondta rendben, hanem azt mondta, én átokká leszek. Hogy te örökre áldott legyél. Ezért kellett meghalni Jézusnak a kereszten. Ezért kellett neki meghalni a kereszten. Ezért a kereszténységnek a központi üzenete az Jézusnak a kereszthalála. Ez az, amit ünneplünk, ez az, ami éltet, ez az, amiben megértjük, és megtapasztaljuk azt a nagy szabadulást. Hogy Isten szenvedélyesen szeret bennünket, és harcolt értünk, küzdött értünk. Mert Jézus a kereszten harcolt. Mert Jézus a kereszten küzdött. Emlékeztek? Talán jó néhányan emlékeztek, ahogy Jézus ott volt a kereszten, és emberek mentek, és gúnyolták, és csúfolták, és ingatták a fejüket. Turista látványosság volt. Azt mondták, ha te Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről. És jöttek különböző kísértések. Ha én lettem volna ott, valahol betelt volna a pohár, és azt mondtam volna, és szerintem te is, csak azért, hogy megmutassam, hogy én ki vagyok, most lejövök a keresztről, és ennek rossz vége lesz számotokra. De rossz vége lesz, tudod. Ott állnak a légiónyi angyalok, tudod, akik, tudod, mint a rottweilerek, akik, tudod, ott a tudod, mondják az atyának, hogy csak engedj bennünket, szétszedjük őket. És Isten fia azt mondja, nem. És az atya azt mondja, nem. Most ez az emberiségért folyik ez a küzdelem. Ez minden egyes lélekért. Ez örök áldásért folyik. Ez érted folyik, értem folyik. Tudod, a kereszten ránk gondolt, értünk maradt ott, vállalta bőségesen a szégyent, vállalta bőségesen a félreértést, vállalta bőségesen azt, hogy azt mondják, gyenge, ő gyenge. Ezért mondja azt a Biblia róla, hogy megfeszítette gyengeségben, hogy mi éljünk az ő ereje által. Értjük? Azt gondolom, ez az, amit értenünk kell. Ha ezt értjük, akkor, és persze nem értjük, de minél inkább értjük, így mondom, minél mélyebben értjük, minél inkább megtapasztaljuk, annál inkább megértjük, hogy miről szól a Bibliának, a kereszténységnek az üzenete számunkra. Oké, tehát Isten szeretete őrült és szenvedélyes. Oké, még valamit Hósás könyvéből. Isten szeretete, mikor tőle legtávolabb vagyunk is valós. Én szerintem ez bőségesen bárki ki tudja olvasni ebből a könyvből. Hogy hogy Isten szeretete nem csak akkor valóságos, magyarul nem csak akkor szeret bennünket Isten, amikor közel vagyunk hozzá, vagy mi is viszont szeretjük őt, vagy engedelmeskedünk neki, hanem Isten szeretete, amikor legmélyebben vagyunk, legmélyebben a bűneinkben, legmélyebben a lázadásunkban, legmélyebben a hitehagyásunkban. Istennek a szeretete akkor is ugyanolyan valós. Ugyanúgy szeret bennünket. Egy másodperccel sem szeret kevésbé. Izrael annyira távol volt Istentől ekkor. Annyira átadta magát bálványimádásnak. És Istennek jött minden prófétája és üzenete. De Isten soha nem gondolta meg magát felőlük. És ez vigasztaló, nem? Figyelj, ez azt jelenti, hogy nem te vagy az alapja a keresztény életednek. Ez azt jelenti, hogy nem az, amit te tudsz tenni, vagy nem az, amit le tudsz tenni az asztalhoz, sem nem az, amit te megélsz, vagy meg tudsz élni, az alapja, a fundamentuma, az alapja a te keresztény életednek, hanem az ő szeretete feléd. Hogy ő szeret téged. Hogy ő szeret téged jó napokon és rossz napokon. Hogy ő szeret téged, amikor spiller vagy, és szeret téged, amikor loser vagy. Hogy ő szeret téged, akkor, amikor választ tudsz adni az ő szeretetére, és ő szeret téged és engem, akkor is, amikor nem tudunk választ adni, vagy nem akarunk választ adni az ő szeretetére. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk megtapasztalni a rossz döntéseink következményét, bár van olyan, hogy Isten ebben is nagyon irgalmas hozzánk, ezt tudjuk jól. Ez nem azt jelenti, hogy a sok ostobaságunk valahogy ne köszönne vissza, bár Isten ebben is irgalmas, de tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, de ez mindenképpen azt jelenti, hogy ő elkötelezett feléd és felém. Hogy Isten tényleg hűséges barát. Hogy a nap végén tényleg az van, hogy ő a hűséges, és mi nem. Hogy ő szeret, és mi nem szeretünk úgy, ahogy kellene. És szeretnénk őt viszont szeretni. És Isten hív is arra, hogy szeressük őt viszont. De az életünknek az alapja, egy János így fogalmazza meg a 4. fejezetben, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett bennünket. De ebben van a szeretet. Ebben van. És ez jó. Tudod miért? Mert én nem vagyok nagy szám. Nem tudom, hogy van ez veled. Nem tudom, hogy éled meg így a mindennapjaidban, meg a heteidben. Tudom, hogy van bennünk egy vágy, hogy mi legyünk a nagy szám. Meg van bennünk egy vágy, hogy tényleg, és még ezt sem mondanám, hogy ez rossz vágy. Érted? De nem omlik össze a világ, ha nem vagy nagy szám. Nem omlik össze a nem kell, hogy összeomoljon a keresztény életünk, hogyha csalódunk magunkban. Sőt, csalódunk magunkban. Hát ennyiszer csalódunk magunkban, akkor mi az a biztonság a mi életünkben? Isten szeretete. Hogy ő szeret téged akkor is, amikor mindenki csalódott benned, és te is jó nagyot csalódtál benne magadban. És figyelj, hogy van ez? Találkozok ezzel, hogy hívők azt mondják, hogy amikor jó paszba jövök, vagyok, akkor jövök Isten tiszteletre. Vagy akkor, tudod, eljövök. Mikor tényleg rossz paszba vagyok, akkor nem jövök el. Ez nem egy félreértés. Egy félreértés, hogy ha rendbe tudom szedni magam, akkor úgy, hogy úgy megjelenhetek Isten előtt, akkor eljövök. Ha már tényleg szétcsúszott a talaj, és nem bírom rendbeszedni magam, akkor én el se jövök. Én el se jövök, mert el se jövök. Miről szól az, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten? Arról szól, hogy mi nem tudjuk rendbeszedni magunkat. Ha rendbe tudnánk szedni magunkat, nem halt volna meg a kereszten. Nagyon egyszerű. Szerinted, tehát Isten őrül, de ennyire azért nem. Úgy értem, ha ki tudsz úszni a 3 méteres vízből a partra, akkor én nem fogok belefulladni a 3 méteres vízbe, érted? Jézus nem fog meghalni a kereszten, hogyha mi össze tudjuk szedni magunkat. Nem tudjuk összeszedni magunkat. Sem örökké való módon, aztán olykor ideig való módon sem. Gyakran. Engedd, hogy átvitasson Istennek a szeretete. Fogadd el. Fogadd be. Engedd, hogy Isten szeressen. Nincs más mód, ahogy megtapasztalhatod az ő szeretetét, csak úgy, hogyha elfogadod, még akkor is, mikor nagyon távol vagy vagyok ő tőle. Sőt, akkor még inkább megismerem. Nem? Szerintetek Gómer mondhatta azt, hogy én nem tudom, hogy mit hoz a jövőm, de egy biztos, Hóseás szeret engem. És hiszem, hogy ez a sztori vége így számunkra. Hogy tudod, nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de egyet tudok, hogy Isten elkötelezett felém. Hogy ő tényleg szeret benne. Engem ő már bizonyította és bizonyítja. És tudom, hogy ha már semmire nem számíthatok az ő szeretetére, mindig számíthatok. Még amikor legtávolabb vagyok is tőle. Oké, úgyhogy befejezésként beszéltünk arról, hogy Isten szeretete őrült és szenvedélyes. Isten szeretete, mikor tőle legtávolabb vagyunk is, valós. És aztán azt látjuk ebben a könyvben, hogy Isten szeretete egyedül gyógyító. Hagy mutassam meg, hogy hol látom ezt. Végighúzódik a könyvben, de a 14. fejezetben kicsúcsosodik az 5. versben. Egyedül gyógyító. 14.5. Azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből. Oké, mit mond? Oké, de miről beszél? Arról a Isten a saját népéről beszél, aki hűtlen, aki bálványokat imád, aki Baált tiszteli, ezt az idegen istenséget, és azt mondja Isten, hogy kigyógyítom őket a hűtlenségükből. Én meg fogom gyógyítani. Én azt fogom tenni, hogy ők megváltozzanak. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem majd őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük haragom. Szeretem majd őket ingyen kegyelemből. Nem azért, mert jók, nem azért, mert szeretnek benne engem, nem azért, mert tudnak nekem bármit adni, hanem szeretem őket ingyen kegyelemből. Mert elfordult tőlük a haragom. Persze, hogy elfordult, mert Jézushoz odafordult a kereszten, és most Istennek a jó tetszése van rajtunk. És Isten ingyen kegyelme van rajtunk szüntelen, és Isten ingyen kegyelemből való ingyen szeretete van. Értem, számunkra ingyen, Isten számára nem volt ingyen, ha megértjük. Isten számára nem volt ingyen. És ez a szeretet gyógyít. Mindennél jobban. Nincs még egy olyan erő vagy energia, ha lehet így mondani, a világ mindenségben, amely úgy gyógyítana, mint Isten szeretete. Az Isten szeretete az alfája és az omegája az életünknek. Az Isten szeretetét láttuk Jézusban, és eljött hozzánk, és láthatjuk minden alkalommal, minden pillanatban, amikor elfogadjuk őtől, akkor meg is tapasztaljuk. tudod, Isten elkötelezett irántad és irántam. Fel se tudjuk fogni mennyire. Ez szerint ez a szövetség, amiben vagyunk vele. Ez szerint ez a házasság allegóriája, amiről itt beszél, így van? Isten elkötelezett. És az ő elkötelezettsége átformál bennünket, gyógyít bennünket. Tudod, kérdés. Miért engedelmeskedsz Istennek? Vagy miért akarsz az ő útjain járni? Vagy miért akarod őt szolgálni? Azért, hogy ne legyen rossz neked, vagy félelemből, mert tartasz, hogyha nem teszed, akkor mi lesz annak a következménye? Van ilyen is, így van, ahol hívők ezt teszik. Vagy azért, mert meggyőzött téged az ő szeretete. Meghódított téged az ő szeretete. Megnyert téged az ő szeretete. Legyőzött téged az ő szeretete. Ahol azt mondod, hogy várjál, meg vagyok győződve róla, hogy Isten szeret engem, és ez egy megkerülhetetlen valóság az egész örök életemben. Miért küzdenék egy ilyen szeretet ellen? Értitek? Értitek? Tehát egy megadás, igen, az engedelmességünk, a Jézus követésünk, az, hogy úgy döntünk, hogy őt szolgáljuk az életünkben. Igen, ez egy megadás. Igen, ez egy feladás. Igen, ez egy átadás. De nem egy olyan, ami abból fakad, hogy öcsém, sarokba vagyok szorítva. Ha nem teszem, tudod, fenekes kapok. Tudod, rossz következményei lesznek. Félnem kell, mert lesújt rám. Úgyhogy teszem. Ez variáció A. Variáció B. Tudod, azt látom az életemben, hogy sokszor voltam hűtlen, sokszor fordítottam hátat neki, sokszor nem hallgattam rá, és ő mindig szeretett engem. Ő továbbra is szeret. Sokszor hűtlen voltam, és ő hűséges. Sokszor nem szerettem őt, és ő mindig szeretett. Végig tudom vezetni az életembe. Isten elkötelezett, szenvedélyes szeretetét irántam. Ő ennyire akart engem. Annyira kikerülhetetlen Isten szeretete számomra, hogy ővele kell élnem az egész örökkévalóságot. Értitek? Ennyire akart engem. Lehet, hogy tényleg az ő útja a legjobb számomra. Lehet, hogy tényleg az ő tanácsa a legjobb számomra. Lehet, hogy fel kell adnom ezzel a makacskodással, lázadással, hűtlenséggel, kemény szívűséggel. Mert nincs még egy ilyen barát. Mert senki nem szeret úgy, ahogy ő szeret. Mert igazából senki nem törődik velem. Úgy igazából. De úgy látom, hogy Isten örökké való módon törődik velem. Meggyőztél. Legyőztél. A nap végén, tudod, nincs más, ki így szeretne. Ha semmibe veszem, ha hátat fordítok neki, üldöz a szeretetével. Üldöz. Azt mondja Izraelnek, azt mondja, hogy karjaim tárva vannak feléd. És te nem hallgattál rám, és Istennek így vannak a karja, és Izrael úgy éli az év századait, hogy hátat fordítottan az ő népe. Istennek, akinek a karjai tárva vannak. Az ő kitárt karjai, a végső kitárt karjai a kereszten vannak. Mert Isten karjai tárva vannak. Miért utasítanám el? Miért lázadnék? Megtör bennünket. Istennek a szeretete. Megtör, meggyógyít, átformál. És lehet, hogy vannak kilengéseink. És ahogy mondjam, vannak. Kilengünk így, meg kilengünk úgy, meg kilengünk emígy, meg amúgy. Aztán, ahogy telik az idő, tudod, mint kis engedetlen gyerekek, így van? Azt mondjuk, most minek lengek ki? Most minek? Most mi ellen rukkapálok? Tudod, most ki ellen rukkapálok? Egyre kisebbek a kilengések. Egyre nagyobb a hála, egyre nagyobb a viszont szeretet. Egyre inkább imádók vagyunk. Hol azt mondjuk, Isten, te vagy a legjobb, te vagy a legjobb, te vagy a legjobb. Te vagy az Isten, aki őrülten szeret minket. És ennek nincs vége itt a földön, értjük. Mi akik hittünk Jézusba, és hogyha hiszel Jézusban, nincs vége itt a földön. Az egész örökké valóságban ez ki fog bontakozni. Ahol még inkább csak egyre meggyőződünk a felől, hogy nincs senki, aki egy picit is közelébe kerülhetne Istennek. Nincs más Isten, és nincs még egy ilyen Isten, aki így szeretne, így törődne. Nem lemondott a luxusról, hanem vállalta értünk. Akárhozatot, az átkot, és nem akarunk harcolni. Az ő szeretete, Isten szeretete meggyógyít bennünket. És olykor ez a gyógyulás, ez egy pillanat alatt történik, bizonyos területeken az életünkben. Máskor, és figyelj erre, ez fontos, máskor ez a gyógyulás egy hosszabb folyamat. Sokszor ez egy hosszabb folyamat. Vannak küzdelmeink, de minél inkább látjuk, hogy kicsoda ő, annál inkább megtapasztaljuk ezt a gyógyulást. Olykor ez pár hónap, olykor ez egy nap, olykor ez év, bizonyos területeken évtizedek. De kigyógyítom őket a hűtlenségből, mert szeretem őket ingyen kegyelemből. Oké, Isten őrült szeretete. Őrülten szeret minket. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk. Azt, amit kommunikálsz felénk a te szavadban, a Bibliában, a te igédben. Te nem csak a teremtő akarsz számunkra lenni. Te nem csak a Úr akarsz számunkra lenni. Te nem csupán pásztor akarsz számunkra lenni. Te nem csupán király akarsz számunkra lenni. Te vagy az igazi vőlegény. Az igazi szerelmes. Te vagy az Isten, aki igazán őrülten szeretsz. Úgyhogy köszönjük neked. Elcsendesedünk és imádunk téged. Te megkerülhetetlen vagy az életünkben. Hogyha nem vagy bizonyos abban, hogy ez az Istenhez örökre tartozol, hogy az övé vagy, hogy ő megvásárolt téged, és most már a tie, az övé vagy, akkor tudd, hogy ő a kereszten megfizette az árat, az ő karjai nyitva vannak, tárva vannak számodra, és csak a te igenedre vár. A szívből jövő igenedre vár. ahol azt mondod, igen, 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 igen mondok, igent. Jézusra, igent arra, amit tett értem a kereszten, igen arra, hogy feltámadt a halálból, és ma él. Igen arra, hogy szeret engem, igen arra, hogy bűnös vagyok, és meg akarja bocsátani minden bűnömet, és azt mondja, kezdjük újból, mintha semmi nem történt volna. Oké, meg vannak hajtva a fejek. Hogyha ez az igen van a szívedben Isten felé, ez az igen, ezt hívják megtérésnek, akkor egy pillanatra emelt fel a kezed, akár csak félig, és utána le is teheted. Szeretném látni. Igen, köszönöm bátran. Hogyha ez az igen van, ne utasítsd el ezt a szeretetet, ne utasítsd el ezt az Istent. Köszönjük, Úrunk. Áldunk téged Jézus nevében. Amen. 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 Fogunk hallani egy dalt Hósás könyvéből, Hósás 2:18-19-ből. Ez még része annak, ahogy engedjük, hogy Isten jelenléte, szeretete gyógyítson és munkálkodjon, úgyhogy hallgassuk ezt a dalt.